Sziasztok! Én Dani vagyok.
Én pedig Bána.
És ez itt a Rage Quit podcastnak a harmadik legújabb része, két hetente jelentkező közös podcastunk, és nagyon érdekes dolgokról akartam, mint az elején felhozni, hogy milyen hatása volt a legutóbbi részek, amiben az ilyen kézi PC-kről beszéltünk, mert az a vicces, hogy ahogy így beszéltünk ezekről, én időközben vettem egyet.
Tehát a saját ezen podcastunk... vagy ettől teljesen független?
Igen, a saját podcastunk győzött meg arról, hogy érdemes vennem egy ilyet, úgyhogy vettem egy Rog Ally-et. Úgyhogy most már én is kézi PC tulajdonos vagyok. Wow. Ahogy így beszélgettünk, és átbeszéltük ezeket a szempontokat, már amúgy is gondolkoztam róla nyilván, tehát hogy ezt azért el is mondtam, meg volt egy ilyen attitűdöm hozzá, hogy nekem van az a sajátos élethelyzetem, tehát az az altatós apukaként, akinek kevés ideje van így leülni a géphez játszani, és tök jó lenne, hogyha lenne valami, mert csak így a kanapira le tudok ülni, és hát ez
ami
ez
nem a telefonod?
Ami nem a telefonom, igen, mert ugye említettem, hogy próbáltam ezt, de hogy az még mindig kényelmetlen volt, meg nyilván nem tudt teljesen azt, amit mondjuk egy ilyen Ally tud.
Ami rossz szerintem a telefonnal, ugye hát, hogy közben esetleg üzeneteket, értesítéseket lehet, nem tudsz figyelmen kívül hagyni, mert mondjuk a munkád miatt fontos, hogy valami, de közben a játékra kéne figyelni, szóval ilyen nem tökéletes verzió. Hát figyelj, nem tudom, akkor úgy érezhet, hogy szükséged van egy olyan handheldre, amiben van erő, tehát nem felelt volna meg valami kis egyszerűbb gép, hanem kimaxoltad a lehetőségeket.
Igen,
és elégedett vagy?
Eddig igen. Még nincs meg olyan régóta, tehát hogy még csak egy pár napja használom, de amúgy abszolút. Tehát, hogy én
azóta totálisan... hányszor merült le?
Nem merítettem le még egyszer se. Tehát az Ally-nak ugye főleg ugye van a 80 wattórás aksia, tehát az olyan, hogy így 2-3 órát elvileg simán kéne, hogy bírjon. Nyilván próbálok keményebbeket is oda dobni neki. Most ugye hát pont beszélni fogunk a Clair Obscur-ről, azt is azon játszottam. Na, megmondom őszintén, azt natívban egy kicsit necces. Tehát azt inkább az Xbox Cloud az, ami normálisan tudja. Az Xbox Cloud meg rohadt sokáig vigye az aksival, mert az kb. Csak internet használat. De hogy mit tudom, például a Death Stranding, amit már nagyon régóta be akarok pótolni, és főleg most a második rész előtt már így illene rendesen végigjátszanom, azzal simán bírja két óra pluszt.
Egyébként nekem is, tehát rám is nagy hatással volt az előző beszélgetés, mert én meg a Steam Linket próbáltam ki extenzívebben a Steam Deck-en, és én meg a Clair Obscur csak azon játszom szinte, mert Steam Link-kel ilyen 4K feljavítással valami hihetetlenül, tehát egy zero latency-vel, tehát ugyanúgy játszom, és nyilván ebben a játékban számít azért, hogy van-e latency vagy sem, tökéletes, és gyönyörű a képe. És úgy is, hogy én nem OLED-en játszom, szóval nekem meg ez vált be.
Igen, amúgy Steam Link is baromi jó. Hát én ugye az Xboxot csak azért, mert hogy így akkor nem kell külön megvennem a játékot, hogyha amúgy is van Game Passom, is van Game Passom.
Igen.
Igen, ezen én is amúgy sokat gondolkoztam a késleltetésen, hogy a cloud mennyi késleltetést ad bele, és hogy vajon azért bénázok-e a dodzsolásban, mert késleltetés van. De arra gondolok, hogy ha mindig ugyanezzel a késleltetéssel játszom, akkor szintén csak megszokom ezt.
Hát szerintem ennél a játéknál, ami mindjárt, mert fogunk úgyis sokat beszélni erről, hogy mi itt esetleg neked az észrevétele, de én nem hiszem, hogy rá lehet tanulni annyira tudatosan, úgy, hogy nem ugyanazt látod, hanem mindig egy másik animációnál kell megtanulnod ugyanezt a késleltetést. Szerintem, ha mondjuk már 50 órája játszol, akkor talán erre lehet valahogy... beszélni, de így, hogy mondjuk nem tudom, kevesebb, mint 20 óra alatt, szerintem én nem bárnám magamtól, hogy ezt így megszokja az agyam. Hogy nekem tudatosan kicsit késleltetni kell.
És ezt hiszem, hogy még abszolút az ilyen beletanulási időszakában vagyok, tehát hogy még minden új ellenfél típusnál rengeteget bénázok folyamatosan, és nagyon sok idő, mire belejövök, ami normális egy játék elején. Na de, pörgessük az intrót, és beszéljünk először a hírekről.
Miért csináltad ezt?
Hát szerintem a legnagyobb hír, amiről egyértelműen beszélni kell, már eleve felhoztuk ugye a GTA 6 megjelenésének az eltolását, és aztán most hirtelen megjelentették a trailert. Majdnem azt mondom, hogy shadow droppolták a trailert, de hogy ez is milyen érdekes, nem, hogy így gondolkozunk róla. És amúgy sokan lehozták itt cikként, hogy ha csak ugye semmiből megjelenik egy előzetes, az olyan shadow dropnak tűnik. mert ma már az előzeteseknek is szokott előzetesen lenni, vagy legalább ki szokott szivárogni.
Vagy egy ilyen konferencia, ami mondjuk esetleg egy EA-nél, egy Ubinál, nem tudom, Take-Two-nak van konferencia, nem tudok róla. Mindegy, szóval, hogy esetleg ott tudod, hogy rá lehet készülni, hogy lesz majd egy event, amikor esetleg ez feljön, de nem, itt valóban csak volt egy ilyen press release, és akkor kisvártatva rá jött a második trailer a GTA 6-nak. Neked hogy tetszett?
Én nagyon örülök neki, amúgy is szerintem, hogy összességében egy nagyon ilyen sztori központú játékos vagyok, tehát hogy én nekem a videójátékok mint narratív eszköz az a fő szempontom, ahogy én szeretem értelmezni, és szeretem élvezni a játékokat, és ez meg főleg inkább már egy ilyen, már sztori trailer van, nyilván nem mondott el mindent róla, de hogy így azok alapján, amit eddig tudunk, abból ez most nagyon sokat hozzáadott a karakterekhez. Tehát az első trailer az inkább egy ilyen vibe trailer volt, aminek ugye a nagy része az igazából csak ilyen kis rövid villanások voltak Vice City meg a Leonidának az életében. Ahhoz képest ez tele volt sztori jelenetekkel.
Igen, hát szerintem ez olyan volt, mint egy ilyen hivatalos mozi trailer. Én pont ezt mondtam tegnap a streamben, hogy én nem mondtam, tehát ez egy inkább ilyen cinematic story trailer volt, és a gameplay az úgymond háttérbe szorult. Ha volt benne pár frame, nem tudnám megmondani, hogy mi volt ebbe a gameplay rész, de hogy arra fókuszáltak, hogy érdekessé tegyék, kíváncsivá tegyék a játékosokat arra, hogy mi van ezekkel a karakterekkel, mi lesz köztük. Nyilván láttuk, hogy itt erősen, erotikusan túlfűtött, a szokásos ilyen felnőtt vibe-okat fog megütni a történet, és hát tömérdek, hatalmas nagy, nem tudom magyarul, mik ezek a szavak, ez a juicy fenekeket látunk mindenhol.
Szaftos sejhajokat.
Kicsit nekem olyan volt, mint hogyha óriási hatása lenne a Nicki Minaj, meg ezek az ilyen hasonszörű előadók arra a gárdára, aki a trailer csinálta, vagy legalábbis abban a hangulatban készült. Ami nekem már nem a legmodernebb, hanem mondjuk egy 5 évvel ezelőtt, 3-4 évvel ezelőtti trendhez tudnám inkább kötni az én fejemben.
Az biztos, hogy ugye volt még egy dolog a trailer mellett, amiről szerintem kevesebben beszélnek, hogy a Rockstar honlapjára felkerült egy ilyen részletesebb leírás, ahol bemutatták ezeket a karaktereket, abból még néhány ilyen infomorzsát ki lehet szipolyozni, és abból a szempontból szerintem tök érdekes, hogy az ott bemutatott karakterek közül milyen sokaknak van köze a zeneiparhoz. Tehát, hogy amúgy majdnem mindegyik GTA-ban volt szerintem már valami az utóbbi időkben valami rapper, ez mindig felbukkantak zenész karakterek, és tartoztak hozzá küldetések, de hogy itt megint ilyen bazi nagy fókusz van rajta, tehát hogy van egy kiadónak a vezetője, aki ott van, több különböző ilyen rap formáció van, tehát szerintem így a zenének, meg a hip-hop kultúrának szerintem tök nagy szerepe lesz a játékban, úgyhogy valószínűleg ezért van az, amit érzel, hogy ilyen Nicki Minaj-os, mert hogy, tehát hogy szerintem effektíve ilyen klipforgatások, meg ilyen jelenetek lesznek benne.
Valószínűleg, mert erre van egy nagyon nagy mainstream igény, hát igazából a hip-hop R&B az már szerintem lassan 10 év, vagy nem tudom mióta a legerősebb mainstreamet alkotja, nyilván az ilyen dallamos popzene mellett, de hogy amit a fiatalok, mondjuk túlnyomó többségek Magyarországra, és nyilván ez már rég begyűrűzött, attraktívnak látnak, meg így meg tudnak fogalmazni ilyen vizuálisan, az ebből így jól lejött. Mellette meg ott volt a két főszereplő, akihez már tudsz valahogy viszonyulni, akikben esetleg megláthatsz dolgokat. Szerintem még odáig nem jutottunk el, hogy most ők mennyire lesznek szimpatikusak játékosként játszva, hogy mennyire fog ez gondot jelenteni, de ja, a hangulat az ez, meg ez az influencerkedés esetleg, meg hát az eszméletlen bűnözés és alvilági dolgok, ami kell nyilván.
Amúgy nem akarom feltétlenül magamat promózni, mert még nem hiszem, hogy ebben a podcastban magunkat promózni, nem nagyon tudjuk, mert hogy amúgy is azok vannak itt, akik néznek minket valószínűleg, de hogy van. Mire ez a podcast kijön, addigra már ki fog jönni a részletes GTA 6 story predikciós videóm, ha minden igaz. Uh-huh. Most amúgy azt írtam, tehát már majdnem megvagyok vele, hogy részletesen kielemezni mindent, meg a fanteóriákat, hogyan erősítette meg cáfolta meg. Én nekem nagyon érdekel ez a story találgatás mindig, és amikor kijött a trailer, akkor Gergővel, Latin Papuccsal egyből elkezdtünk így teorizálni, hogy vajon mi mit jelent, meg mit tudom én. Úgyhogy rájöttem, hogy ez csak szimplán leírom egy videóba, és akkor ez lesz szombaton.
Én nem tudtam, hogy te ekkora GTA nerd vagy. Nekem ez picit új, megvilágításba helyezi a dolgokat.
Én nekem szerintem nagyon meghatározó volt gyerekkoromban. Hát emlékszel, a Récskvit élménynél is egyből a GTA jött elő, mert az nekem tökre meghatározta a gyerekkoromat.
A London meg az egy, utána volt a nagy 3D-s ugye, trilógia. Az volt nekem is a legmeghatározóbb, a 4 meg az 5 nekem már jóval kevésbé. Mm.
Nekem is szerintem kevésbé. Tehát, hogy mint meghatározó, az nekem is inkább a Vice City volt először. Tehát Vice City volt az, amivel szerintem a legtöbbet játszottam. És utána San Andreas is ugyanannyira. De még előtte is, tehát hogy én emlékszem, mi a GTA 1-2-t is amúgy nagyon sokat nyomtuk. Bár az akkor még sokkal
nyomtuk, csak voltunk. Akkor még, igen. Tehát
nem értettem, hogy mi történik, igen.
Így van. Csak mentél, aztán próbáltam.
Igen. Lehetett vezetni, meg lőni, meg böfögni, fingani, és aztán jó volt, igen. Ja. Kb. Ennyi. De igen, meg hát én amúgy is szeretem ezeket az ilyen rengeteg ilyen videóm is van, ilyen játéklórok, tehát hogy így, amikor van egy ilyen nagy egybefüggő világ, és ezek hogyan érnek össze, és hogyan építenek történeteket, és meg szerintem az is nagyon érdekes, hogy a GTA mit akar mondani, tehát hogy milyen üzenetet akar átadni a világról, a társadalomról, hogy hol van benne irónia, értik-e az emberek az iróniáját a GTA-nak, vagy már átcsúszott abba, hogy ez már csak egy direkt üzenet. Szóval, hogy szerintem ez tök érdekes a GTA-val.
Mármint az ilyen ferde tükröt így a társadalomra, azt, hogy hogyan karikírozza ki.
Hát, hogy hogyan karikírozza ki az erőszakos bűncselekményeket, de közben meg már egy kicsit népszerűsíti. Tehát, hogy egy kicsit tudod, így átfordult a közönségben. Tehát, hogy hát kíváncsi vagyok, hogy a játékos bázis mekkora százaléka veszi észre benne a karikatúrát, és mekkora százaléka veszi azt teljesen csak így készpénznek.
Én azt gondolom, hogy erre nagyon nehéz lesz választ kapni, mert én leginkább azt várom az új GTA-tól, ami majd jövő májusban elvileg létezt meg fog jelenni, amit még Anna Nazdani mondott nekem egy ilyen beszélgetésben, hogy hát hogy itt mindenki erre rá fog menni. Az összes tartalomgyártó, attól függetlenül gaming, nem gaming, ebbe akkora potenciál van, hogy ebből mit lehet kihozni, és nyilván először sokan végigviszik a történetet, biztos ezzel kapcsolatban is készül majd rengeteg tartalom, de ami utána jön, meg közben ugye különböző privát szervereken, roleplay kapcsán, mindenfajta ilyen el sem tudom képzelni hány modifikációval, hogy igazából az lesz, amit majd így látni fogunk, hogy lesöpri az egész világot. Ami a legjobb kérdés, ami ott is felmerült, és kíváncsiak neked erre mi a gondolatod, hogy hát azért egy nagyon látványos trailer volt, azért nagyrészt gondolom in-engine
valószínű.
Működött a dolog, és hát hogy mi fogja ezt elfuttatni? Mert ez szerintem ez nem lesz elég egy 1080, vagy én nem tudom. Én csak esélylatolgatásából tudok belemenni, de biztos, hogy hardware igényesebb lesz.
Ja.
Mint a nem tudom, igen. Mondjuk a Red 2. Én erre satszolok.
Az igen, az pont előbb akartam reagálni, hogy mondtál, hogy ez egy ilyen cinematic trailer, hogy igazából belegondolsz a GTA-ban, sose volt cinematic, tehát ott sose volt külön megtervezett animáció. Ott minden bejátszás teljesen in-engine volt, és teljesen ugyanolyan volt, mint a gameplay. Tehát, hogyha ezek a bejátszások a játékban, akkor így fog kinézni a játék. A GTA-kból kiindulva. Az eddigi GTA-kból.
Tehát ha megnézed a GTA... fények, meg ilyesmi, az lehet, hogy mondjam, árnyékolásban lehet, hogy valamit rádobtak. Tudod?
Lehet, valami, de nézd meg a GTA plusz. 5 trailerét, az első GTA 5 trailert, és nézd meg, hogy nézett ki a játék, és az a
jó,
gameplay.
De az, hogy tehát ezek a kameraszögek, jó, végül is.
Hát kameraszögváltások vannak cutscene-ekben, azt mondod, hogy lehet, hogy ezek olyan cutscene-ek. Én szerintem ezek a játékból lettek kivéve, és szerintem a Rockstarból kiindulva ez egy állásfoglalás, hogy így fog kinézni majd a játék. Hogy mi futtatja el, az jó kérdés. Tehát azért szerintem 2013-ban szerintem sokan meglepődtek. Én emlékszem arra, hogy nagyon sokan meglepődtek, hogy a Last of Us mit tudott kihozni az akkor, hát az életciklusa végén járó PS3-ból. Tehát, hogy vannak meglepetések e tekintetben.
De egyébként és... a GTA 5 is szerintem vállalhatóan nézett ki.
Igen. Csak emlékszem, hogy a Last of Us volt az, ami ilyen nagyon ilyen lenyűgözően nézett ki, ahhoz képest, hogy ez ugyanaz a hardware, ami tehát a PS3.
Igen, de szerintem most is egyébként ezt ki lehet mondani, hogy PC-n nemrég streameltem a Last of Us 2-t. Fú, nagyon
elképesztő. Jól néz ki, igen. És nyilván ez egy másik motor, meg más. Csak azt mondom, hogy attól még, hogy ez egy öregedő hardware, már a PS5, tehát most már megint csak az van, hogy jövő évre az életciklus a végén lesz, hogyha 7 évet számolunk az életciklusra. Meglephet minket a Rockstar, tehát saját motorjuk van, tehát elvileg optimalizálhatják ezt extrém módon. De, ja, igen, kíváncsi vagyok egy gépigényre én is, ha így fog kinézni a játék.
Hát igen, de egyébként mondom, hogyha Steam Linket használsz, és van egy bikáros PC-d, akkor ez nem gond, mert a mobilodon is
igen. Igen, ahogy ez a jó ezekben a... Szóval, de mondjuk azért tegyük hozzá, hogy a Steam Link ez azért nem ugyanolyan, mint bármilyen felhő, tehát hogy így...
Mondom, én annyira meg voltam lepve, mert mondom, hogy fú, ennél a játék... Mert érted, egy, mit tudom én, egy valami... alapvetően egy normál körökre osztott játéknál ez a probléma. De hogy itt meg azt tapasztaltam, hogy tudod, itt ülök a monitor előtt, és hajszára, nulla latency igen, van.
Ott
és meg fogom próbálni, ma elutazom kicsit vidékre, és bekapcsolom a gépem, és megnézem, hogy remote-ba is tudom-e használni. Aztán meglátjuk, hogy mi
hát a latency nagyon sokat javítom, hogy hogyha ugyanazon a hálózaton vagy effektíve, wifi-n, azt én is megfigyeltem, mert sokszor játszottam én is úgy, hogy telóról. Csak na, mondom, igen, tehát az a nagy különbség a Steam-nek, hogy azért még mindig kell a vas, ami elfuttatja. Tehát, hogy,
igen, tehát igen. Nem lehet megúszni a GTA-val kapcsolatban igen. sem.
Tehát a GTA-hoz is valami biztos, hogy kell, de hát ki tudja, hogyha lesz Xbox Cloud belőle, akkor, akkor viszont lehet, tényleg tudod a telódon.
Azon fogják kipróbálni, mert az... olcsóbb nem lesz se a játék, se egy új PC-t venni, és igazából, vagy lehet, hogy még jobban fellendíti a GTA 5-öt ez a megjelenés. Mert hogy sokan nyilván csak ahhoz fognak hozzáférni, ahhoz lesz kész szerverük, meg stb. Úgyhogy én ezt is látom benne. Nem tudom, ti mit gondoltak, írjátok meg, hogy mi lesz a megjelenés után, így az online részével a GTA-nak, mert én arra tippelek, hogy tartalomgyártók azok nyilván kimaxolják, hónapokig, talán évekig ez lesz, Magyarországon is mindenki visszatalált, a Zsozétól elkezdve az összes karakter, ezt fogja nyomni éjjel-nappal, és utána meg, hát hogy a játékosok követik-e őket majd a szerver, nyilván lesz aki, de biztos vagyok benne, hogy azért évek kellenek ahhoz, hogy feltehetően, hogy azt a hardware szintet, azt a teljesítményt az emberek pénztárcával is bírni tudják, hogy be tudják hozni.
Én mondjuk pont az a gondolkoztam, hogy ha van esze a Rockstarnak, akkor ez már megjelenéskor hozzádob egy RP módot beépítve, hogy arról is ők húzhassák le az extra bört, és nem modderek csinálják meg. Ezt elég valószínűnek látom. Viszont amúgy az érdekes, hogy meddig fog kitartani, mert az az igazság, hogy én sok ilyen GTA-s RP streamerrel így azért beszélgettem már erről, meg hallottam így a véleményüket. Rohadtul bele van fáradva mindenki. És oké, egy új játék, meg új lehetőségek az ad bele egy kis plusz vért, de hogy ettől függetlenül már mindent kipróbáltak a GTA 5 RP-ben. Mármint, hogyha mondjuk az RP-ben sztori szinten, vagy helyzetek szintjén, vagy bármiben ezeket már megcsinálták, tehát hogy még ha ad is bele egy kis vérfrissítést, az azért nem biztos, hogy újra egy 12 éves lendület lesz, mint hogy a GTA 5 még mindig mekkora. Nem biztos, hogy a GTA 6 ugyaneddig eltart, hogyha nem tud valami drasztikusan újat adni.
Szerintem lehet azokkal az emberekkel, nem tudom, kíváncsiak, hogy ezt kivel beszélted, mert szerintem a fő célközönséget ez nem fogja zavarni. Az se, hogy minden nap kb. Hasonló dolgokat csinál. Most nem azt mondom, hogy olyan, mint a Minecraft, hogy igazából 50 év múlva.
Jó, végtelenségig kombinálható.
Igen, lehet benne találni új dolgokat, meg lehet bele tenni mindenfélét. Szóval én nem aggódom emiatt. Mondom inkább az, hogy hányan tudnak majd hozzáférni. Konzolon milyen lesz? Lesz-e Switch 2 por? Ezek az ilyen minimális izgalmak nekem.
A Steam Deck elfutatja-e a GTA 6-ot?
Nem fogja. Ezt itt megmondom nektek. Ezt nem fogja tudni megugrani. De igen, ez a cloud, ez izgalmas, hogy esetleg sokan úgy fogják majd kipróbálni, hogy nem is akarják fizikailag birtokolni, vagy megvenni, meg ráadásul a vasat se, hanem ami van PC, azon majd elstreamelik szerverről.
Na de amit főtémának akartunk behozni, az a Clair Obscur, amiről hát a GTA 6 trailer előtt, meg hát még azóta is szól a teljes gaming sajtó,
hogy ez a
megkerülhetetlen téma valóban, hogy jött egy kis francia stúdió, teljesen, nem mondom, hogy váratlanul, mert nyilván be volt jelentve a játék, meg tudtuk, hogy jön, de hogy az, hogy mennyire mennyire nagyot durrant ez a játék, az viszont váratlan volt.
Hát én teljesen, engem is teljesen letaglózott az is, hogy nagyjából minden magyar gaming csatorna, amit követek, ezek ilyen általában kisebb csatornák, mindenki csinált róla a videót, kipróbálta, nagyon hasonló a vélekedés, tehát egy ilyen nagyon egyöntetű big fat yes igazából az emberek véleménye, amit próbálunk majd nyilván Danival felfejteni, hogy ez miért lehet, esetleg van-e ebben, ami mondjuk számunkra ilyen kritikus pont, vagy nem, nekik van, tehát hogy részemről van, ami tudok kritizálni, de önmagában az a legviccesebb, hogy a LinkedIn-en tudod, hogy hány fejlesztő van a Sandfall Interactive-ban.
Hányan? Valami 20 fő stúdió?
Nem, 33.
30, ja.
Szóval, hogy így annyira nagy fricska ez egyébként szerintem, nem csak a Ubisoftnak, az egész AAA-nak, hanem így a videójátékiparnak, hogy egy ilyen csapat, most azt nem tudom, hogy pontosan mennyi idő alatt, mekkora összegből, de egyáltalán le tud rakni egy ilyen minőségű, egy ilyen színvonalú, egy ilyen összetettségű, egy ilyen hosszúságú játékot, az így egészen más kontextusba helyez mindent. Számomra mondom, a Baldur's Gate 3 volt így ekkora, igen, hogy így tessék, pedig őket már követtem, és a Lariannak én a korábbi játékaival is játszottam, és azokat is szerettem, de a Baldur's Gate az egy olyan, és nyilván amiatt volt elképesztő ugrás, mert ahogy prezentálta magát a játék, a színészi munka, tényleg a szinkron, a szájraillesztés, nyilván a sztori az ott se volt rossz, de itt én a Claire Obscure-nál érzem azt, hogy egy olyan standardot állít majd, amit annó a Baldur's Gate 3 kapcsán mondtunk, mondtam mindenki, hogy ez szerintem egy teljesen más irányból jött pofon a játékiparnak, amit talán még könnyű is lehet majd megugrani, de nagyon észrevehető lesz, hogyha valaki ezt másolja, ezt a stílus. Pedig ők is nagyon sok helyről inspirálódtak, Final Fantasy, egyéb ilyen JRPG roleplay játékok, Persona, stb.
Igen, nekem az az érzésem volt, hogy így játszottam vele, így ha ezt a stílust, vagy ezt a, nem is a stílus a legjobb szó, hanem inkább a vibe az egész játéknak, hogy nekem folyton az ütött eszembe, hogy ez egy ilyen FRPG, tehát hogy mintha így fogná azt a JRPG hangulatot, vibe-ot, ami kicsit megfoghatatlan, tehát ami a játékmeneten felül is, ami így összeköti ezeket a japán RPG-ket, és mintha ezen lenne egy olyan nagyon európai, olyan nagyon francia csavar, amitől olyan nagyon egyedinek tűnik, miközben nyilvánvalóan valamilyen szinten emulálja, vagy tiszteletet állít a japán RPG-knek. És igen, és az nagyon látszik, hogy az a párbeszéd, ami körül a játék körül van, az nagyon-nagyon ugyanazt idézi, mint ami anno a Baldur's Gate 3 idején volt. Hogy hát mégis hogy merészel egy ilyen kis stúdió ilyen elvárásokat támasztani a AAA játékok felé? És megint majdnem ugyanaz vagyunk, mint az első részben. Igyekszünk nem elmondani ugyanazokat a dolgokat folyton, de hát, hogy így, ja, ez a helyzet a videójáték.
De várjál, de akkor szívesen kiegészítem ezt, mert ezen a ponton volt ugyanaz a szituáció, mint a Baldur's Gate-tel, és én amikor játszottam, akkor fedeztem fel, ami egyáltalán nem is gondolkodtam rajta, de a játék az orra mellé tolta, hogy vannak ilyen opcionális boss fight-ok, hogy vannak árusok, vannak különböző trial-ok, meg mindenfajta próbák, amikhez kineket lehet unlockolni, vagy venni. Ami egy, nem is tudom, egy ilyen mostani, vagy hát ilyen megszokott tripla élményben általában valami season pass-hez, vagy DLC-hez, vagy igen, valami mikrotranszakcióhoz van kötve. Itt pedig a játék szórja az arcodba a különböző aktiválható ilyen plusz kozmetikákat, nincsen gameplayre gyakorolt hatása, de pusztán megszerezni őket is fun, és jó érzés. Uh-huh. És ez is egy olyan dolog, hogy ki lehet emelni, nyilván a Baldur's Gate-nél is ugyanez volt, de a Sandfall is ugyanezt meg tudta csinálni, hogy ráadásul ez egy Game Pass-es játék, day van Game Pass-es játék.
Igen.
Emlékszem, amikor Daninak küldtem, hogy pár nappal később, miután a játék launcholt, már megvolt az 1 millió eladott példányszám Steam-en, én is Steam-en játszom egyébként, de ugye Game Pass-en valószínűleg még többen játszák, vagy rengetegen, és ez egy nagyon sikeres játék lett, és ezt mindenki egyébként, aki játszott vele, én nem találtam olyan véleményt a neten, aki azt mondaná, hogy nem, ez egy rossz játék, ezt túl hype-olják, de nem tudom, beszéljünk a túlhájpolásról, jelenségről, vagy esetleg a saját élményekről, mert nekem mindegyikből van bőven még a tarsolyban.
Igen, a túlhájpolást azt én is úgy hoztam be, hogy csak így rákerestem, hogy volt, tehát találtam ilyen posztokat Redditen, ahol valaki megkérdezte ezt, hogy miért ennyire pozitív mindenki a játékról, és bennem csak azért merült fel ez a gondolat, mert minden alkalommal, amikor valami ennyire pozitív reakciót kap, akkor belegondolok abba, hogy mekkora szerepe lehet vajon az ilyen, tehát hogy mennyire lehet ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, tudod, hogy így, mert mindenki más azt mondja, hogy jó, akkor én is még nagyobbat akarok mondani, mint az előző, és látunk mindig ilyet a hírekben, hogy van egy ilyen folyamat. És csak ezt akartam megvizsgálni, főleg abból a szempontból, hogy én abszolút egy olyan helyről jövök, hogy én nekem a JRPG-k, mint olyan, az számomra inkább egy negatívum. Nem, tehát, hogy nincsen bajom velük, csak engem sose tudott megfogni ez a stílus.
Mik azok a szempontok, amik miatt nem?
Nekem a körökre osztott harcrendszert, mint olyat, én sose tudtam megszokni. Nekem az... értem, hogy van benne... Tehát értem, hogy az egy másfajta stratégiát visz bele a dologba, de számomra az mindig egy unalmasabb dolog volt, mint amikor a reakcióra megy ki minden. Tehát amikor...
real-time-ra arra
tehát gondolom. A real-time...
Itt reakció itt is van bőven.
Ebben van reakció, igen. Tehát ez amúgy egy nagyon jó upgrade a körökre osztott harcrendszeren. Amúgy nem is tudom, hogy van-e más játék, ami csinált már ilyet körökre osztottságban. Nem ismerem annyira őket.
Van bőven. Szóval de, ez se újdonság, csak lehet egy csomó embernek
az. De igen, tehát számomra például abszolút újdonság volt. Uh-huh. De igen, na, szóval nekem a körökre osztott harcrendszer nem tetszik annyira. Amúgy asztali szerepjátékokat nagyon szeretem. És abban nem zavar. Tehát amikor ülünk az asztal körül, és úgy várunk egymásra, és dobókockákat dobunk meg minden. Uh-huh. Ott valamiért bejön, de videójátékban nekem az olyan általában nem szoktam szeretni. És amikor itt is megláttam először, hogy körökre osztott harcrendszer, akkor így, egy kicsit így álltam hozzá. Plusz nekem volt egy ilyen kicsit az első, nem is tudom, egy órája a játéknak, az egy kicsit ilyen hogy fogalmazzam meg, ilyen hát maszturbatorikus ilyen volt, tehát, hogy így...
Interaktív ilyen slide, vagy ilyen annyira, film kb.
Igen, csak hogy közben azt éreztem benne, hogy az alkotó annyira odáig van attól a sztoritól, amit ő kitalált, hogy ő így nagyon le van nyűgözve, de hogy így engem még nem húzott be, szóval, hogy így uh-huh. kezdjük már el. Nekem volt egy kicsit ilyen érzésem az első egy órában, hogy úgy akarja nekem bemutatni, hogy milyen zseniális ez a sztori, hogy még nem láttam belőle semmit. Tehát szerintem egy kicsit el van nyújtva az intro, de utólag visszatekintve nem volt olyan vészes, csak hogy így, amikor először leültem vele, az nekem egy kicsit fura volt. Hogy
szerintem ez végjellemző a játék történet vezetésére, hogy mindig tudatosítja benned, hogy egy csomó mindent te még nem tudsz.
Igen.
Ez utalásokat arra, hogy mennyi mindenről még nincs fogalmat, szavakat mond, személyeket említ, helyzeteket, megtörtént eseményeket, vagy ilyen még rejtélyesebb utalásokat, hogy így mindig ott legyen a fejedben, hogy mi a franc, hogy valami érdeklődést vigyázz, és az elején ez így ömlik rád, hogy igen. Így most mi ez a sok, mi a fasz van igazából, hol vagyunk, kik vagyunk, mi hányba vagyunk, stb.
Igen, és vannak olyan elemek, amiken így tudod, hogy így egy második végigjátszás esetén már majd milyen jelentőségteljesek lesznek, csak hogyha ez ennyire feltűnő, hogy ez azért van itt, hogy majd a második végigjátszásban értsem, az egy kicsit, tehát szerintem egy kicsit túl van tolva, de hogy amúgy egyáltalán nem úgy, hogy ez ilyen problémás legyen, csak ez volt az első gondolatom a játékról, amikor kipróbáltam, meg az, hogy amúgy így szólt valaki a Robert Pattinsonnak, hogy így berakták
én, egy játékba. Én azt hittem, hogy az ő.
Én fullosan azt hittem, hogy igen, hogy ő alakítja, és aztán még a hangja is tökre hasonlít, csak egy francia Robert Pattinson, francia akcentusos igen. Robert Pattinson. De egyébként
az élő színész szerintem nem hasonlít annyira.
Igen.
Robert Pattinsonra, mint a karakter.
Nem néztem nem. meg, de a karakter az ilyen nagyon annyira. Egyértelmű, hogy így. A jelenlegi Robert Pattinson
a Gustavnak a karaktere.
Igen. Az vicces.
Egyébként most nagyjából hol jársz a játékban? Elején még?
Szerintem még az elején, tehát szerintem egy ilyen 5 óránál vagyok, vagy valahol így 10 óra alatt.
Uh-huh. Jó, nyilván senkinek nem fogunk semmit spoilerezni, csak én mondjuk ilyen 20 óra környékén járok, én azon lepődtem meg, hogy egyrészt, amit én ugye JRPG-kkel azért meg vagyok barátkozva, elég sokat végigjátszottam, kipróbáltam, és ami ott egy megszokott elem, hogy a játék nem csak az első 3 órában tanít, vagy mondjuk a Souls játékokban nem is tanít, hanem hogy közben is jönnek be új dolgok. És itt, ami mondjuk a 10, tehát ami 10 óráig bejön információ, hogy mit kell csinálni a játékban, azután a sokkal messzebb van tolva későbbiekben, hogy tehát ez is igazából az ellensz, hogy a körökre oszott csatarendszer úgymond unalmas, mert plusz mechanikák jönnek be, amik érthetőek, és egyértelműen izgalmasabbá teszik, egyértelműen taktikusabbá, sokoldalúbbá teszik a játékélményt, ami miatt sokkal kevésbé éreztem azt, hogy hát ez ilyen elunható. És egy példát akarok ide csak hozni, egy kis játék, de engem lenyűgözött, most jön ki egyébként a stúdiónak az új játéka, most ha megnyitom Steamen, akkor már kaptam a beta kulcsot. A játéknak az a címe, hogy The Midnight Walk, ez az új játék, és mindjárt mondom, hogy a stúdiónak mi a neve, Fast Travel Games, a kiadó Moonhood Studios, ők csinálták a Lost in Random című játékot, ami egy ilyen Tim Burton-ös világ, tényleg ez a Nightmare Before Christmas, ilyen gyurma figurák, animatronik, nem tudom, elképesztően aranyos, egy zseniális történet, a világteremtés, minden a saját karaktered, és annyi volt ott a csatarendszer, hogy volt egy kockád, egy dobókocka, amit a karaktered így eldobott, és ahányas esett, ahányas volt fölül, annyi pontod volt, amiből kártyákat aktiválta, amik real-time megjelentek, mondjuk egy kardot idéztél, vagy egy szörnyet summonoltál, és így harcoltál az ellenfeleiddel a játékban. Viszont ott azt éreztem, hogy hiába minden atom, tényleg gyönyörű a játék, a hangulat is minden szuper, hogy ez a csata rendszer, ez a harcrendszer, ez így tetőzött nagyjából 10 óra után, max. 15 óra után. Amit én a Clair Obscure-ba azt érzem, hogy ez még hova tud elfejlődni. És látom, hogy még mennyi minden nincs is unlockolva a talentfán, konkrétan nem is tudom odavinni a kurzort, mert még ez nekem nem elérhető, mert a sztoriban nem tartok ott. Újra tudok talentelni, egy pillanatot teljesen másra tudom, az egész csapatomat át tudom vinni pericentrikusra, vagy épp sima dodzsolásra, vagy épp healer csinálok két karakterből, és a középső tud ilyen elképesztő damage-et kitolni. Szóval ebből a szempontból én itt sokkal jobban le voltam nyűgözve, taglózva, nyilván az is egy indie játék, amit most összehasonlítottam, mint bármi másnál, vagy akár a Baldur's Gate-nél, hogy wow, Jézusom, ebbe a játékban mennyi van, és mennyi lehet még.
Igen. Hát igen, a Baldur's Gate mechanikailag nem tudott olyan nagyon extrát mutatni, hiszen az a D&D szabályrendszer volt, tehát hogy ott
ötödik
így,
edition,
abban, hogyha az ötödik editionnel játszottál, akkor zéro meglepetés van, mert így a szabálykönyv
hát max az, hogy működik, amit te fejben mondjuk, vagy pen and paper játszottál, az hogy működik a videójátékban.
Volt egy térbelisége például, tehát a felleszintek az például ugye asztalon sokkal nehezebben megvalósítható, de igen, tehát hogy ott azért alapvetően nem voltak olyan váratlan skillek, váratlan spellek, vagy mit tudom én. Itt viszont igen, az már nagyon az elején látszódik, hogy az a fel nem oldott talentfa milyen méretű, és ahogy új karakterek érkeznek a csapatodba, azt látod, hogy mindenki mennyire más, hogy külön kasztok. És
mindenki egy teljesen külön... más gondolatmenet alapján csinál
igen,
bármit.
Igen, tehát hogy egy teljesen vagy új harcrendszere van minden karakternek gyakorlatilag, és a különböző fegyverek, és skillek, és buildek, és mit tudom én, és amúgy pont ez volt az, ami átfordított bennem, tehát hogy itt is az volt, amit mondtál, hogy más körökre osztott játékokban azt érzed, vagy legalábbis én eddig azt éreztem, hogy így, jó, oké, ezt megértettem túl hamar, és unalmassá vált a harcrendszer, mert nem volt okom stratégiázni, vagy taktikázni, mert hogy így rohadt egyszerűen így lebuldózereltem mindent, mert annyira egyszerű volt. Itt viszont ezt nem érzem. Tehát itt pont arra kezdek ráérezni, hogy hogyan tudok tényleg taktikával, stratégiával leküzdeni olyan akadályt, amit mondjuk egy órával ezelőtt még nem tudtam, mert nem értettem még meg, hogy hogyan működik ez az adott skill. És ebből látom, hogy úristen, mennyi minden van még ezen a talentfán, és még mennyi mindent lehet csinálni majd ezzel a karakterrel hosszabb távon.
Igen, és ehhez muszáj belekezdeni ebbe is, mert én ezt a részt akarom még a leginkább kikerekíteni, hogy azoknak, akik mondjuk megnéznek egy trélert, vagy hallanak mondjuk minket erről beszélni, de nem szimpatikus a játék, abból a szempontból tudnám még jobban eladni, és utána beszélünk a kritikus dolgokról is majd, hogy az a történet, az a világ, amit emellé teremtettek, és ahogy ezen végigmegyünk, ez tökéletesen beleillik abba, amit mi szeretünk szerintem így kelet-európai fejjel. Ez a sötét, nagyon zord, nagyon rideg, nagy, ha kell, nagyon kegyetlen, véres és iszonyú világ, ami szinte élhetetlen, és ebben megpróbálnak emberek emberérzelmekkel küzdeni a fennmaradásért, az utolsó lehelletükig mindent megtenni, és nagyon hihetően, nagyon fantasztikusan van eljátszva a történet. Szerintem nincs, tehát én a fő sztorin megyek, én nem sokat side cuccozok, egyfolytában megy előre. Nagyon sok párbeszéd, nagyon sok új dolog történik, nagyon sok durva dolog történik, amit nem gondolsz, hogy aha, oké, ez most egy komoly, és akkor ezután mi fog történni? És tud egyre inkább szerintem újat mutatni, és meglepni még a vége felé is, vagy amerre én járok, még mindig meg tud lepni. Úgyhogy én nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez a sztori, ez mennyire erős, és mennyire király az alapsetting, meg amit ebből ki tudnak hozni, mert nem olyan egyértelmű, hogy valójában mi fog történni, nyilván az egész misztikum az elején, de én ehhez foghatót nagyon rég nem láttam. Nagyon rég.
Igen. Mondjuk ez érdekes, mint mondasz az európai sötét dologról, mert azért ugye ez pont tök jellemző szerintem pont a japán játékokra, tehát pont a Dark Souls-ra gondolsz, ami mellé, mit tudom én, tehát a teljes From Software könyvtárat be lehetne hozni, az pont ilyen, hogy
igen, de mérhetetlenül az meg ugye a másik, ami általában senkinek nem tetszik itt, vagy nagyon kevés embernek, ami ez az anime stílus, ez igen, az ilyen vidám, a harsányabb, ilyen erősebb színek.
Meg van a japán kultúrának egy ilyen sablonos történetvezetése, tehát vannak ilyen sztori elemek, ilyen csomagok, amiket így kombinálgatnak, de hogy abból nincs olyan sok, és úgy mindig ugyanazokat a történeteket kapod.
Meg nagyon gyermetek a történetmesélés. Tehát, hogyha az van, például mondjuk mondok egy példát, Suidoken 90-es évek egyik ilyen klasszikus JRPG-je, több mint 100 különböző karakter tudsz rekrutolni az ármidba, akiknek saját története van, és csomó fő karakter meghal. Tehát szövetségeseid, barátaid, akikkel ilyen könnyes búcsút veszel, mert meghalnak a csatába, magukat elé dobják a fő ellenfélnek meg valami, de mégse annyira felnőttként vagy kezelve. Szóval lehet, hogy csak már a grafika vagy valami, de nem fagy beléd a szar. Bocsánat, nem. Hogy így fogalmazok, hanem hát jó, hát akkor ő most akkor elköszön, jaj, de szomorúak vagyunk valami. Itt viszont
Itt már az elejétől kezdve nagyon, igen, tehát hogy nekem is volt egy ilyen, hogy pont abban az első egy órában, amiben mondtam, hogy ez egy kicsit számomra ilyen nem nyert meg az elején, akkor pont azt éreztem, hogy van egy olyan hangulata az egésznek, mint ezek az ilyen 2010-es évek, kora 2010-es évek, ilyen Tumblr-ös, hipster, ilyen edgy, millenial, nem tudom mi, azok a világok, ez egy kicsit ilyen Tim Burton-ös, kicsit ez az ilyen, volt ez az Alice csoda országban játék, az American Mary G's Alice. Szóval, hogy az a hangulat volt, és ez egy kicsit olyan unalmasnak hatott, hogy így ez lesz, hogy hú de körkik vagyunk, hú de mit tudom mi. De aztán, amikor elindul a sztori, tehát amikor az expedíció elindul, ez benne van a címében, ez nem annyira spoiler, és megérkezik az expedíció, akkor így hirtelen a következő negyed órában így láttam, hogy oké, ez egy kicsit másmilyen hangulatú játék, mint amilyenek elsőre tűnt, és hogy így nagyot fordul azért a világ az egésszel, és hogy igen, tehát hogy így meglepő helyekre elmegy ahhoz képest, amit az elején látsz belőle.
Igen, és szerintem ez az egyik dolog, ami megfog, hogy ha eljutsz addig a pontig, akkor utána olyan erős motivációt ad neked a történet, a játék, hogy ezt láss, hogy nézd végig, amit nagyon megerősít a csatarendszer, és egyébként, erről nem beszéltem, de szerintem ez is egy nagyon kiemelhető dolog, hogy azon túl, hogy ez egy körökre osztott csatarendszer, és ahogy mondtam, vagy ahogy Danival beszéltük, dinamikus körökre osztott rendszer, tehát minden egyes támadásra, ami ellened jön a csapattagjaid ellen, tudsz reagálni, vagy perizni tudsz, vagy dodzsolni tudsz, vagy ugrani tudsz, és később más mechanikák is lesznek, most ezt nem akarom ellőni. Ezek olyan elképesztő, gyönyörű animációkat kaptak, mind a támadások, mind a védekezések, mind egyéb ilyen kombinációk, hogy már attól lehidalsz. És én nem tudom, hogy ez most egy kis stúdió francia játék, hogy önmagában ezt megteremteni, hogy ez ilyen látvánnyal működjön, nekem már az ilyen VTF volt, és szerintem ez is sokakat be tud húzni. Mert engem ez emlékeztetett az ilyen JRPG-s, vagy ilyen, nem tudom, ilyen mobil gacsa játékokra, hogy tudod, megnyomod az ultit, és akkor minden felrobban valami, de itt igényesen szépen van, meg jól van megcsinálva.
És hajlamosak vagyunk alulbecsülni, hogy egy ilyen responsív animáció, tehát az, hogy a gombnyomása hogyan reagál az animáció, hogy ez amúgy milyen rohadt nehéz, tehát hogy ezt nagyon nehéz kibalanszolni, és ez borzasztó sok idő kibalanszolni, hogy az jól érződjön. Mert az felszokott tűnni, amikor egy játék szarul csinálja meg, de hogy így azt nem mindig érzékeljük, hogy mennyi munkaóra van a mögött, hogyha jól csinálja meg valaki.
Igen, és itt nem repetitívek az ellenfelek. Nem az van, hogy minden ugyanaz jön szembe, és ez később is így van, hogy te folyamatosan tanulsz, de miközben ők ezt létrehozták, meg megalkották, ők hányszor kellett, hogy lemérjék azt, hogy na akkor, ha ettől eddig megnyomod a perit, akkor az működik, kicsit tovább, kicsit előbb, az már nem. Ami nyilván a játékosnak egy bosszúság, de hát valakit meg ez felpörget.
Épp, hogy hozzászoksz egy ellenfél típus csomaghoz, épp megszokod, kitapasztalod az összeset, hogy melyikkel mit kell csinálni, melyiknek hol kell az animációban megnyomni, és akkor mész a következő helyre,
Az első csávon vagyom,
tanulhatod az elejétől az egészet, igen. És amúgy ebben szerintem, meg így a hangulatában is, nekem egyfolytában ilyen Souls-like élményem volt, de hogy odáig lemenve, ezt nem tudom, hogy neked feltűnt el, vagy hogy én vagyok a hülye, vagy ez egy ilyen szándékos omázs, de hogy így, ugye az ilyen elrejtett tárgyak, tehát hogy általában ugye mint minden ilyen félig meddig ilyen nyílt világú dologban, vannak ilyen elrejtett tárgyak a térképen, de hogy még ezek is mennyire hasonlítanak az ilyen klasszik Souls-like elhagyott tárgy, hogy van egy kinyúló hosszú oszlop, vagy szikla, vagy akármi, fekszik rajta félig lelógva egy test, és mellette a fehér fény. Ez ilyen annyira tipikus Souls-like, hogy ez így tuti, hogy direkt hát,
vagy FromSoft, igen.
Vagy tipikus FromSoft, igen. Tehát, hogy igen. Ez az összes ilyen Souls-like-ban pontosan ugyanígy néz ki az elrejtett loot. Ez tuti, hogy a szándékos valami omás felé.
Én jobban ülök neki, mint hogyha kincses ládákat kellene így felnyitnom minden alkalommal. Mert abban, tehát ez egy gyorsabb animáció, feljön egy kis pop-up window-ba, hogy éppen mit vettem föl, hangeffekt minimális, mert tovább. Hát,
mondjuk azok a hangeffektek azért az, ami szerintem én látom, hogy az lesz a legidegesítőbb a játékban, hogy we could use that. That's nice. Mindig mondanak, valamelyik karakter a csapatodban mindig mond valamit, hogy de jó, és akkor ez mindig valamit mondani
kell. Hála Istennek, ez tényleg csak akkor van, tehát hogy azért nem egyfolytában kommentálnak minden csatánál mindent, hogy belefutsz. És egyébként akkor nem beszéltünk itt a zenéről, ami nyilván minél többet játszol be, annál inkább a füledbe mászik.
Igen.
Hogy itt is azért én azt olvastam, hogy valahol a SoundCloud-on találták meg a zeneszerzőt. Én nem tudom, hogy ebből mi igaz, de szenzációs hangulatot ad. Én például most így megnézegettem, hogy itt is különböző boss fightoknak külön zene, különböző ilyen hát nem világ, mi ez ilyen instanszoknak külön.
Igen, nekem is ez ilyen dungeon jut eszembe,
mert ugye úgy van a játék, olyan... hogy open world, ilyen connected open world, és azon belül vannak ilyen lineáris régiók, mint hogyha ott hirtelen belépne egy God of War pályára.
Igen, tehát van egy ilyen map rész, ahol ilyen feltűnően más kamerával haladsz körbe, és mondom, azon belül ilyen lineáris, ilyen dungeon-szerű helyszínek vannak.
Akkor az tipikus RPG, az overworld, hogy ilyen kisebbek a karakterek, és így futkosnak, és így pörög a lábuk. De szóval, hogy a zene, hangok, mind ez is olyan, hogy egy szavam nincs rá. Francia nagyon a vibe, le se tagadhatnák, hogy ők csinálták, ott szerintem nagyon előjön, meg nyilván a karakterek káromkodásában, hogy nem angolul, néha angolul, de általában franciául káromkodnak. De amúgy szerintem az is zseniális. Nem tudom, hova fokozzam még. Nagyon jók a boss fightok. Az is zseni.
Nekem ez mindig ilyen fura volt. Amikor van egy kétnyelvű karakter, akinek feltűnően van egy anyanyelve, és van egy második nyelv, amin beszél, hogy a saját nyelvén káromkodik. Tehát, ha én angol nyelvi közegben vagyok, akkor nem jut eszembe azt mondani, hogy bazd meg. Tehát, hogy
ez beleerőltetett.
Ez nekem mindig olyan erőltetett, amikor így valaki a másik nyelven káromkodik. Ami lehet, hogy egy ilyen cenzúra dolog, hogy lehet, hogy akkor az angol nyelvű korhatárbesorolók nem tartják nem. annyira durvának a francia káromkodást, nem tudom.
Én hallottam az F betű szót is.
Benne van, igen, tudom, hogy benne van a
meg az is, hogy putain, meg merd, meg minden francia istenkáromlás, szóval ez csak ilyen változatosságot.
Igen, ez csak ilyen vibe. De mondjuk, ez is fura, hogy akkor miért nem francia az egész. Amúgy van benne francia szinkron? Először, hogy akartam francia szinkronra játszani, és valamiért nem
sikerült. Azt hiszem, a Jihanter úgy játszol, vagy nem vagyok benne százszerűen biztos, de van, hogy ne lenne.
Persze, ja, nem rájöttem, tudom, hogy mi volt. A in-game, tehát amikor benne vagy a játékban, nem lehet átállítani a szinkron nyelvét. Ezért nem sikerült átállítanom franciára, de igen, benne van. Jó. Ahhoz ki kell menni hát, a főműnőm.
Igen, úgyhogy én egy olyan részét tudom még a játéknak említeni, ami szerintem hát gyenge, vagy nem tudom, nagyon-nagyon gyér lábakon áll, ez a collision, a környezettel, illetve a platforming, ami ebből következik. Az ugrálás, a peremre esés, azon felkapaszkodás, a mászás, ezek a dolgok, ez olyan, mint egy ilyen nagyon közepes indie játékban kéne, hogy legyen általában. Igen. Tehát, hogy se nem szarabb, mint amit láttam, se nem jobb, amit máshol láttam sokkal jobban.
Igen, nekem pont az a baj, hogy pont ugye, amikor megvettem most az Elite, akkor az első játék, amivel így teszteltem, az pont a Death Stranding volt, szóval, hogy így a Death Strandingből átjönni ebbe, az nagyon feltűnő volt a különbség, így az ilyen mászás, meg ilyesmi tekintet. De jó, annak a játéknak az a fókusz az, hogy ezzel kicsit igazságtalan összehasonlítani, de ha már csak, igen, mondjuk hangulatát tekintve egy Genshin-nel összehasonlítod, ahol megint csak azért sokkal jobb a mászás, akkor nekem is volt ilyen. Tehát, hogy vannak olyan részek konkrétan, amikor mész, és látom, hogy van előttem egy szikla, és ott van egy platform, és ott van egy loot. Tehát, hogy látom, hogy világít a kis lila cucca, amit fel kéne vennem. És hát ez egy ilyen nagy, sima szikla, és minden játékban azt érezem, hogy most így felugrok, és átmászok rajta, és nem, hanem itt körbe kell menni, és akkor föl kell menni, és akkor ki, és akkor majd ott le, és akkor végig egy hosszún, és akkor majd ott van. Tehát, hogy ez...
Igen, nagyon sokkal láthatatlan fal.
Nincs jól jelezve.
Bizonyos, ahol nem tudsz leesni, oda nem kell menned, tehát, hogy ugyanúgy ott is egy ilyen invisible barrier, mondjuk a sziklaperemnél. Ha nem tudsz oda menni, leesni, és van, ahol meg le tudsz esni, és akkor csak visszarak a játék. Ja, egyébként nincsen ilyen, hogy ha meghalsz, akkor valami punishment van érte, valami büntetés, hanem nagyon gyakran autószév van, autószév, és akkor oda visszarak. Ilyen szempontból elég könyörületes a játék.
Igen, igen, tehát egy boss fight az olyan, hogy mondjuk nehéz a boss fight, mert ki kell tapasztalni, meg a bossnak nyilván teljesen más nagy, több HP-ja van, meg mit tudom én, de hogy így, ha meghalsz, akkor
kezdett előre. Kell kibírni, hogy ne baszd el a perizés, meg dodzsolást.
Igen. Ebből a szempontból nem Souls-like, mert megengedőbb egy kicsit.
Hát, én nem tudom, mert nem akarok nyilván semmi spoilerezni, csak később vannak olyan bosszok, ahol volt egy olyan boss, ahol azt éreztem, hogy ha én itt nem grindolok, akkor egyszerűen annyira kell összpontosítanom, és olyan sokáig tartana, tudod, hogy úgy is elbasznám párt. De az is lehet, hogy itt ülök mondjuk 10 órát, akkor tökéletesre verem a csávót. Mert annyira megtanulom már az összes mozdulatát. Igen. Végül döntöttem, hogy egy kicsit grindolok, és utána elsőre megvett. Úgyhogy előtte 5-ször kinyírt a tag, úgyhogy esélyem nem volt a fele életét se levenni. Ott pedig már egy kicsit erősebb voltam, meg így be is mákoltam egy-két dolgot. Vagy nem tudom, hogy lehet mondani, hogy jól csinálsz valamit, az bemákolás. Hát...
Amúgy én ezt megfigyeltem, hogy először, amikor az Elden Ringet streamelt, ezt akkor írta valaki, és ezt így többször tapasztaltam a játék során, hogy így van egy boss, nekiülsz, szenvedsz vele, nem sikerül, és aztán visszajössz, mit tudom én, másnap megint játszol. Tehát, hogy a kettő között én nem grindoltam, meg semmi nem gyakoroltam, csak szimplán egy másik nap leültem, és akkor elsőre sikerült. Szimplán csak, mert így, nem tudom, az agyadban átrendeződik valami, vagy nem tudom. Tehát lehet, hogy neked sem a grindolás miatt voltál erősebb, hanem szimplán csak kellett egy kis szünet abban, hogy másra figyelj, és akkor utána meg ment elsőre. Szóval ez szerintem ilyen tipikus jelenség így játékokban.
Hát figyelj, én nem tudom, hogy mi az, amit még én itt fel tudnék hozni, mert mondom ezen kívül, hogy sajnos vannak benne ilyen jumping puzzle-ök, meg ilyen platforming kihívások. Szerintem azok annyira nem állnak jól a játéknak, én annyira nem érzem. Ott a Jestral szigeten lehet ezeket meg máshol is egyébként kipróbálni. Nem akarok spoilerezni. Szóval, hogy igen, tehát hogy ez egy nagyon érezhető hiány a játékban, hogy ezzel nem tudtak annyit foglalkozni, de minden másban meg úgy érzem, hogy olyan szinten az elvárásaim fölött van, hogy tényleg hihetetlen. És maga a sztori, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy most jött ki az AC Shadows, amit Magyarországon mindenki, nem tudom, ilyen kultúrában élünk, nagyon sokan szeretik. Én azért se játszottam vele, mert tudtam, éreztem, és utána olvastam, meg néztem én is videókat, hogy sztori, nem egy annyira húzó pont, a játék elején izgalmas, a középső 80% dead, semmi, és a vége megint izgalmas. Ugyanúgy, mint a Star Wars Outlaws-nál. Nekem ez kevés motiváció az, hogy mondjuk egy több mint 30 órás játékot végigvigyek. Itt a sztori a fő motivációm, és a kombat az, amitől nem bírom abba adni a játékot. És ez így kiegészíti, és egyenes út ahhoz, hogy ezt a játékot végigvigyem, és aztán tudjam ajánlani a barátaimnak, meg akit ismerek.
Meg teljesen más, azok a dolgok, amiket most felrövünk ennek a játéknak, ez teljesen más egy 33 fős stúdiónál, egy 50 dolláros játéknál, amit amúgy megjelenés napján le volt egy 10%-os kedvezmény rajta Steamen, vagy valami ilyesmi volt. Tehát, hogy így amúgy egy 40 dolláros játék volt megjelenéskor, meg amúgy Day One Game Pass-os játéknál. Ez tudod, ez olyan, hogy így ez oké. Más, hogyha ugyanezzel találkoznék egy 80 dolláros fullos játékban egy több száz fő stúdiótól, egy nagy kiadótól. Ott én azt mondom, hogy ott ez gáz, egy ilyen kis stúdiótól viszont pont, hogy erény az, hogy a többi dolog meg milyen jóra sikerült. És ez szerintem egy tök nagy szempont, hogy honnan jön a játék, és ez tök nagy szempont az értékelésében, hogy honnan jön egy játék. Mert hogy itt is ugye tipikusan az van, hogy ugye ez egy Ubisoftból kivált játékrendező, akinek gyakorlatilag elege lett abból, hogy a Ubisoftnál nem lehet megvalósítani ilyen...
Corporate greed megy csak.
Mi a jó szó? Ilyen szenvedélyprojekteket. Tehát konkrétan úgy fogalmazott valami interjúban, hogy ezt megpróbálta volna megcsinálni a Ubisoftnál, akkor 5 évig vitatkoztak volna csak a koncepcióról. Tehát, hogy ezt egyáltalán már a világot, már ezeket nem lehetett volna behozni olyan játékfejlesztő stúdióba, ami egy ilyen globális AAA cég. Itt már meg tudták csinálni maguknak, kiadni, és beigazolódott, hogy ez igenis tetszik az embereknek, és érdekli őket. És ez szerintem nagyon fontos szempont, hogy egy ilyen stúdió rakta ezt le, és akkor, hogyha vannak hibái, akkor sokkal elnézőbbek vagyunk vele szemben, szerintem.
És mit gondolsz, Game of the Year lehet a Clair Obscur?
Hát szerintem mindenképpen esélyes. Főleg azzal, hogy a GTA 6 kiesett.
Igen.
Az szerintem egy fontos szempont ebben. Hát én még kíváncsi vagyok. Várjál, mi volt idén még? Mi volt idén még, amire már mondtuk, hogy Game of the Year esélyes? Nagyon rémlik, hogy az év elején már is volt valami. 2025 van. Én már elfelejtettem. Olyan sok játékén meg egyfolytában. Ja, a Kingdom Come Deliverance volt a másik ilyen, amire mindenki ezt mondtam, amit a kettő nyilván.
Igen, az is egy olyan nagy sikeres cím, bár szerintem az sokkal rétegebb játék. Esetleg Monster Hunter Wilds, ami még ott lehet. Igen. De én azt gondolom, hogy itt ez olyan szinten transzcendál, itt mindenen túl, olyan sokan beszélnek róla, és mondom, még magyar szintén is azt látom, hogy nagyon sokan foglalkoznak a játékkal, annyira feltűnő, és olyan hatása lesz szerintem a videójátékiparra is, hogy szerintem nagyon esélyes a Game of the Year-re, amit eddig láttunk idén, és nem is tudom, hogy mi, mert én azt gondolom, hogy ez nem az évjátéka, hanem ez annál kicsit jobb, vagy annál kicsit több, mert olyan aránytalanul viszonyul ilyen gigastúdiókhoz ez az egész projekt, és ahhoz képest mutat nekik egy fricskát. Igen. Azon túl, hogy ez most körökre osztott, és nem mindenki preferenciája, szerintem sok ember be tud húzni.
Hát feltűnőben is húzott sok embert.
Igen. És nagyon sok, nagyon tehetséges fejlesztő van, meg tök sok olyan csapat, akiket mondjuk felkarolnak, idézőben felkarol a Microsoft, vagy más nagyobb cégek, és aztán kihoznak egy jó játékot, de ennyire jó játékot nem nagyon, vagy nem nagyon láttam mostanában egyáltalán. Nem is tudom, mihez tudnám fogni, viszonyítani, ami nem a japán piacról, hanem Európából. Tényleg nem. Ott persze ott a Kingdom Come, ami azért egy meglévő vázra épített rá egy jobb játékot, tehát nem a semmiből csináltak egy ilyet, bár az se egy óriási stúdió. Van egy-két ilyen kisebb-nagyobb próbálkozás, de ez önmagában egy trendsetter lehet, ami szerintem óriási dolog, hogy egy ilyenbe belemertek vágni, végigcsinálták, és wow.
És abból a szempontból más, mint amit szerintem múltkor beszéltünk, így a AAA, meg AA indie átvételről, hogy eddig mindig valahogy az volt a trend, hogy oké, igen, vannak ilyen AA, vagy mi volt ez a AAA, a kiemelkedő indie játékok, amik mondjuk leuralják így a közbeszédet egy-két hónapra, és nagyon jól teljesítenek, és mit tudom én, viszont ezek mindig egy ilyen nagyon jól megfogható rétegben voltak, tehát hogy vagy valami olyan közösségi multiplayer játék, mint a Ripo, Lethal Company, Among Us, mit tudom én, aminek pont az a lényege, hogy egy nagyon ismétlődő és sokszor ismételhető játékmenet, de egy ilyen kisebb közösségi játék, és pont a közösségi élményt tartja fenn, vagy ilyen, tényleg ilyen nagyon ilyen könnyen felvehető játékok, mint a Balatró, vagy ilyesmik, amik ilyen könnyen beugrós, mint olyan játék. Viszont a nagy sztori játékok, nagy sztori kalandok, nagy szabású játékok, azok maradnak a AAA-nál, mert azt csak ők tudják megcsinálni, hogy legyen egy ilyen nagy akciókalandjáték. És a Clair Obscur szerintem ebben mutatott most újat, hogy oké, mi egy ilyen duplá vagyunk, vagy egy ilyen kvázi indi vagyunk. Se. Igen, még igazából duplá se, de mégis megpróbálunk egy nagy kalandjátékot csinálni, egy ilyen nagyszabású kalandjátékot, amit eddig a AAA-tól szoktál meg. És ahhoz képest nagyon durván jó minőségben.
Igen. Én itt végignéztem a polcon, meg így belegondoltam, hogy milyen hasonló címek voltak, akik így vagy valami Souls koppintást, most Lies of Pete felhozhatjuk, mint jó példa, de hogy miből táplálkozott, és itt tényleg az a tetten érhető, hogy a történet, az abban hittek szerintem a legjobb, hogy na e köré egy nagyon jó játékot tudunk csinálni, mert itt kitaláltunk egy tökre érzelmes, egy ilyen karakterközpontú, egy elmesélhető, egy izgalmas történetet, egy világot csináltunk hozzá, ami szerintem elég unique, és megvan benne az a csomó csavar, ami így közben derül ki, és így újraértelmezett, de egyébként van egy üzenete az egésznek, ami köthető a mi világunkéhoz is, és akkor emellé oda tették ezt a harcrendszert, oda tették ezt az eszméletlen látványt, oda tették azt, hogy a játék nagyon jól fut, legalábbis nem tudom, nálam, nyilván crash, bugmentesen, minden, hogyan nem tudok rá panaszt, egy picit se. Oda tették ezt a fantasztikus soundtracket, meg ambientet, meg szerintem egyébként ilyen téren se lehet nagyon panasz a játékra, és akkor nyilván egy kicsit bénácska a platforming, meg ezek a dolgok, de hogy ezt nagyon nehéz lesz behozni. És szerintem amúgy, szerintem főleg a színészi játék, hát azt is oda kell tenni. Azok az arckifejezések. Nekem amúgy ott érződött leginkább, hogy kicsit ilyen Ubisoft, vagy én nem tudom miért gondolom azt. A szemek, vagy annyira ilyen furcsán ülnek a szemüregben. Az durva, az viszont durva jó.
Igen.
Úgyhogy, hát én két játékot várok, a Witcher 4-et, meg a The Dawn of the Bloodwalker, nem, már a nevét is elfelejtettem, de ami az ex-Witcher íróknak a játéka, Dawn of the Blood of the Dawnwalker, nem tudom, mit mondtam az előbb, szóval ezt a két játékot várom, de ezt a játékot szerintem jobban élvezem, mint azokat fogom látni.
Ja. Igen, még egy esélyes lehet a Game of the Year-re, akivel most végre nem számolunk, mert lehet, hogy Shadow droppolják azt is, de vannak hírek, a Half-Life 3. Ha tényleg jön, én I'm a believer, bocsánat, I'm a believer.
Én hallod, ez még az én gimis koromban is csak egy mém volt.
Mém volt, de most idén sokkal több, mint egy mém. Hidd el nekem, idén sokkal több, mint egy mém, de majd 2021. december 31-én meglátjuk, hogy melyikünknek lett igaza.
Először válasszák meg az új pápát, utána jött a Half-Life 3.
Jó, igen.
Rendben. Oks.
És akkor térjünk rá megint egy ugyanolyan rovatra, mint ami múltkor volt. Én megígértem, hogy hozok én is neked 10-et, csak most akkor az én gyerekkoromból, és akkor inkább PC játékok. Úgyhogy egy ilyet szedtem össze, van közt egy kakukktojás, ami pont a legelső lesz a kakukktojás, ami nem PC játék. Ezt nem mondom el neked előre, hogy miben kakukktojás, de hogyha felismered, akkor egyértelmű lesz. De szóval én is összegyűjtöttem most 10 hangeffektet, ikonikus hangeffektet, nagyon ikonikus játékokból, tehát hogy így nem tudom. Valószínűleg szerintem, amikor te csináltad a sajátodat, te is azt érezted, hogy túl könnyű, és aztán kiderült, hogy mégis voltak nehézségeim dolgokkal.
Hát tudtam, hogy lesz olyan, ami neked nehéz lesz, mert már annyira mondjuk nem mainstream játék, max ismered a játékot, de hogy lehet nem is játszottál vele, ugye igen. Volt ilyen.
Igen, de mondom, szerintem amiket én összegyűjtöttem, azok kb. Olyanok, hogy a saját évük eladási listáját vezették, tehát hogy über mainstream játékokról van szó szerintem.
Hát kérdés, hogy az abban lévő hangeffekt is olyan.
És szerintem nagyon népszerű hangeffektek, de én is bevallom, hogy lehet, hogy van benne néhány szivatós. Azt majd
meg. És akkor ez is úgy legyen, mint legutóbb, hogy a játék egy pont, és a hangeffekt maga az meg még egy pont.
Igen, igen, igen. Tehát akkor összesen így 20 pont szedhető össze. Nekem mennyi volt amúgy? Így a 20-ból.
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14.
14 volt a 20-ból. Na nézzük akkor, hogy mennyi. Jött az első?
Jött az első, igen.
Ez valójában két hangeffekt egymás után, de igen. Összetartozik.
Szerintem tudom mi, mert egy ilyen játékkal játszottam. Ez nem a Halo-ban, amikor lelők a pajzsod és visszatölt?
Pontosan, ez pontosan.
Én az első Halo-val játszottam, a többivel nem, konzolon sajnos nem, de szerintem abban is ugyanilyen hangja van.
Ez a legikonikusabb szerintem a Halo-ban. Igen, tehát hogy ez két hang együtt, ugye az egyik, amikor lemerül a pajzsod, tehát amikor elfogy a pajzsod, a másik hang meg az, ahogy visszatöltődik. Igen. Jó, hát akkor ez két pont, akkor menjünk a másodikra. Erre meg közben előhozom.
Hát figyelj, ha pont beletrafálok minden ilyenbe, amivel még épp, hogy játszottam, az jó lesz.
Mondom, szerintem ismered őket, tehát, hogy így ezek a nagyon mainstream játékok.
Jó, hát meglátjuk.
Akkor jön a második. Ez csak többször egymás után raktam ugyanaz.
Gondolkozom. Biztos, hogy valami GTA, de... Merre megvan. Pénz fölvevé? Vagy... az a baj, nem vagyok benne. Melyik GTA számít? Vagy...
Én azt mondom, oké, a franchise-t
eltaláltad.
Valami régebbi
GTA.
Igen.
Ja. Vagy amikor valaki, nem tudom, valamiért nekem az ugrik be, hogy valami pénz, vagy menühang, nem tudom, valami ilyesmi.
Megvan. Ez az alapmenühang, igen. Ez simán, a menü léptetés hang. Ahogy léptek. Amikor beszéltük arra, hogy PC quiz csinálok, nekem ez volt az első, amely szerintem, hogy a San Andreas menü hangot az be kell rakjam.
Amúgy nagyon iconic tényleg, de én valamiért úgy emlékeztem, hogy a pénz felvevé, vagy valamiért, ami kiütsz az emberekből.
Hasonlít, szerintem a Vice City-ben, amikor felveszed a pénzt, annak hasonló hangja van ehhez. Én szerintem ott van hangja a pénzfelvételnek. Jó, hát ez is kettő, van. Igazából. Most azt én elengedem, hogy a San Andreas nem találtad el, de nem. Legott GTA is.
Biztos, hogy nem tudtam volna rámondani, hogy San Andreas.
Na. Ez a következő lehet, hogy nehezebb. Ez már olyan nagyon PC-s, és szerintem egy nagyon ikonikus hang, de neked nem biztos. Ez bizonyos szempontból vicces, hogy ez egy hangeffekt, de hogy ez egy rendszeresen felbukkanó, ikonikus pillanathoz tartozó.
Lejátszod még egyszer?
Én még azt mondom, hogy még mémelve is volt sokat.
Uh-huh. Hát lehet, hogy nagyon gáz lesz, amit mondok, de nekem Doom ugrik be erről.
Az nem
vagy valami FPS.
Az, hogy FPS a stimmel, de pontot még nem ér.
Hát, nem tudom. Second guess az valami... Call of Duty.
Tipként eltaláltad a franchise-t.
Oh.
Nem tudom, hogy ennél pontosabbra menjünk el.
Hát, ez valami multiplayerben történő... Én nem tudom mi. Nem tudom mi ez a hangeffekt, tehát, hogy... Az is lehet, hogy valami karakterkiválasztás, vagy valami ilyesmi. Nem tudom.
Elengedted?
Sajnos nem tudom.
Jó. Ez kérlek szépen, ez amikor már volt ilyen, ezek a Modern Warfare játékok, tehát ez a Cod 4, ez konkrétan a Cod 4-es, de ugyanez a hang ismétlődött még a későbbi játékokban is ilyen kis módosításokkal, ez a multiplayer level up. Tehát az, amikor rangot ugrasz. Oh, amikor így összegyűjtötted az XP-t, és így bombáz téged. És ugye ez így mémelve is volt, hogy így a kod mennyire túlzásba viszi a level up hangokat, mert ennél csak egyre túlzásba vitték. De jó, hát a Call of Duty-t azt eltaláltad, hogy FPS volt ugye a hangulata. Nézzük a következőt. Na, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez megint egy hosszú hangeffekt, de nézzük. Gyerekként én emlékszem, én mindig nagyon vártam, hogy ez a hangeffekt végre megtörténjen.
Ilyen Disney, erősen Disney meg ilyen Pixar vibe-okat érzek. Ez közelít, vagy ez nagyon nem közelít?
Nem.
Nem.
Nem, a helyes válasz az nem közelít. Hangulatában valóban igazad van, hogy hasonlít.
Ami még eszembe jut, az esetleg valamilyen... Mert még egyszer? Léci. Még valamilyen Star Wars-os dolog ugrik be az én fejembe, de...
Nem, az se stimmel.
Amúgy kicsit olyan tényleg, mint valami itt Oroszlán királyból valami reveal jelenetnél valami hangeffekt.
Ez lehet, hogy egy kicsit szemültem, mert talán nem a legikonikusabb hangeffekt ebből a játékból, de úgy voltam vele, hogy amikor végignéztem ennek a játéknak a hangeffektjeit, az összes olyan, hogy így eléggé gyakran találkozol vele. Én nekem legalábbis, ez számomra ez ikonikus. Bár szerintem sokan nem néznék ki belőlem ezt a játékot.
Mondjuk az is lehet, hogy valami pont olyan, mint a Fallout vagy Mass Effect, ami nem játszottam extenzíven, és nem tudok egy hangeffektet se felidézni, de nem tudom mi ez. Ez meg nem mondom.
Akkor, hogyha full szabad a gazda, ez kérlek szépen, ez a Sims-ből, az eredeti első Sims-ből a csók hang. Tehát amikor összejön a románc egy másik karaktere. Ez a hang játszódik, amikor két Sim először csókolóznak. Azért mondtam, hogy szerintem benne van majdnem minden.
Én biztos, hogy hallottam akkor már ezt. Biztos, hogy hallottam, mert az első Sims szerintem, mert tudom, hogy a hugom játszott, hogy valaki, de hogy tudtam a létezéséről. Én nem hiszem, hogy sokat játszottam vele, de így el tudom képzelni, hogy ez a hangeffekt, meg lehet, hogy hallottam is már. De ez nem volt könnyű.
Ez nem volt könnyű. Ez a könnyebb része.
Ez a nehéz kategória.
Akkor jöjjön egy könnyebb. Vagy legalábbis szerintem sokkal könnyebb.
Oké. Okay. Work, work. Work, work. Work, work. Oké, okay, hát ezt tudom. Hát az, hogy Warcraft 2 vagy Warcraft 3, abban, de inkább 2-t mondanék, és abban a peonnak a hangja, az ork peonnak.
Igen, jó. Amúgy a 3 volt, de ennyire részletekbe bemenve, hogy ez a peon hang, az igen, igen. Én esküszöm úgy emlékeztem, hogy mondanak olyat a játékban, hogy zog-zog, de nem. Az nem a Warcraft 3-ban, nem találtam meg az a zag-zag hangeffektet, úgyhogy ezért a Warcraft volt.
Szerintem csak úgy van írva, hogy zug-zug, de zug, amúgy zug. Mondanak.
Zug, nekem zug. Is, én is tudom, hogy mondanak, mert nem találtam meg a hangeffektet.
De nem a peon mondja, hanem
lehet, hogy másik karakter mondja, igen.
Igen, mondom. Jézusom, nem tudom a nevét. Hát az alapkatona az orkoknál. Grunt. Az mondja.
Lehet, igen. Mondom, én így keresem rá, hogy Warcraft zag-zag, és bejött egy World of Warcraft-os poénkodás, két ork karakter poénkodik egymással, igen. De más nem. Na mindegy. De felismerted, úgyhogy ez...
Ezzel a játékkal túl sok. Szerintem az összes hangeffektet felismerném ebből a játékból.
Jó, ez a következő szerintem megint egy könnyebb.
Ez is nagyon ikonik. Age of Empires 1 vagy 1-ből a Priestnek az ilyen charm hangja, nem tudom mi ez pontosan.
Igen, a térítés. A kettő amúgy.
Kettő. Mindegyikben ugyanazt csinálják
a franchise, igen.
De várj, az 1-ben mit mond a pap? Abban nem ugyanez van?
Lehet, hogy ugyanezt mondja, de tehát, hogy ez a konkrét hangfájl a 2-ben szerint, de most simán lehet, hogy ugyanaz a hangfájl van az 1-ben is. Erre most én sem emlékszem, hogy ennyire konkrétan részletesen.
Age of Empires. Te jó ég. Nekem az volt az első élményem a PC, vagy hát édesapám laptopjával szerintem annó.
Igen, szerintem nekem is az első játékok között volt az Age of Empires 2, amivel itt találkoztam. És
na, nekem az egy, aztán később a kettő is. De emlékszem, amikor nekem nagybátyám mesélte a kanapén. Csak így kértem, hogy csak meséljen, hogy milyen a játék, és csak így mesélt, mit tudok benne csinálni, fát vágni, katonák, minden, és így,
igen, én is emlékszem, hogy már akkor már pont értettem így a történelmet, hogy van egy ilyen történelmet, vannak a régi korok, és hogy ebben a játékban vannak ilyen régi katapultok, meg ilyenek, és akkor kartoznak, és fú. Ja, na. Következő. Ez szerintem megint olyan, hogy nagyon sokat lehet hallani, de nem biztos, hogy könnyű beazonosítani. Ez lehet, hogy egy kicsit szivatos.
Mert ez a hetedik?
Ez a hetes, igen.
Még egyszer. Hát, bazeg. Fortnite? Hogy valami ilyesmi?
Nem. Ez a ne klasszikus. Ilyen nagyon moderneket nem hoztam bele.
Nem? Ja, jó, oké.
Tehát a 2000-es éveknél maradunk.
Valami jetpack, vagy valami ilyesminek a hangját érzékelem, vagy
közelít, hasonlít rá valóban.
Azt hallom, vagy valami rocket launcher hang, valamilyen FPS-ből. Ez a két tippem
nem,
van.
Nem egyik sem? Egyik se.
Jázzam még egyszer, léci. Nem, ez jetpack hang. Ez ilyen, mint a... Nem tudom, hogy...
Nyilván eredetileg ugye nagyon sok hangeffekt között bújik ez meg, tehát abból a szempontból szerintem kicsit szivatós, tehát hogy nyilván ez...
Lehet, hogy nehéz izolálni ezt a hangot.
Viszont ez nagyon hangosan hallatszik olyankor, hogy ebből a szempontból szerintem ikonikus, de...
Fia, megmondod, biztos szétterülök itt mindjárt, de...
Szerintem, ha tudod, hogy mi ez, akkor sokkal felismerhetőbb, mint nélküle.
Ja, biztos.
De írjátok meg kommentben, hogy tudtátok előre. Ezt kérlek szépen, ez a Need for Speed Underground 2 a Nitrónak a hangja.
Bazd meg.
Amikor benyomod a Nitro. Azért mondom, hogy a jetpack úgy közel áll hozzá.
Oh. That's fight. Ámint nem mondanám, hogy tehát szerintem soha nem találtam volna ki. Az ég. Lehet, hogy az, hogy Nitro, az talán. Még az, hogy Need for Speed-es Nitro. Őszintén szólva, sokat játszottam az NFS UG2-vel, de gimnáziumban. Tehát annyira, és azóta se, szóval annyira messze van már nekem az emléke is, hogy konkrétan a zenékre még emlékszem, amiket ott nyomtak. Riders on the Storm, meg ilyenek, de ez nem volt meg.
Igen, gondolkoztam, hogy úgy játszom ebben, hogy így gameplay részeként, viszont akkor meg hallod a zenét, meg mindent, tehát hogy akkor izolálva meg igen, egy kicsit nehezebb. Na, akkor 8-as.
Figyelj, Nitro hangeffekt. Nem tudom nekem, melyik volt a leggecibb, amit a tiéd szerintem ez.
Ez egy kicsit, ez szivatós, igen. Ez megint egy hosszú lesz.
Baszki. Ez is tuti mindennel együtt szólal meg. Tehát így...
Nem, ez így van. Ez így van.
Csak ennyit hallasz?
Csak ennyit hallasz, amikor ez történik.
Ez úgy tűnik, mintha valamilyen end screen lenne, vagy ilyen scoreboardnak a izéje. Szerintem a... Igen. Nem a Hearthstone-ba van?
Nem.
Ez a hangeffekt? Mert ott esetleg a... Amikor ugye a teker, és akkor kiválasztja végül az ellenfeledet. Még egyszer. Hát igen, valamire... Valamit kiválaszt.
Igen, a tekerés, azt jól érzed benne.
Hát igen, az könnyű kihallani, de hogy miben van ez?
Ez modernebb. Most rájöttem, hogy igen, hogy ez egy modernebb hang. Azt
ez is érzed. FPS játék?
Igen.
Esetleg ilyen Battle Royale játék?
Nem.
Ja. Ó. Oh.
Volt ilyen game módja is, oké, aláírom, de melyik FPS játéknak nem volt Battle Royale módja valamikor?
Overwatchnak szerintem nem volt például.
Oké, talán nem.
Ez nagyon hülye vagyok, tehát hogyha azt mondtad, hogy Rainbow Six, vagy valami ilyesmi, nem fogom tudni. Tehát, hogy az nekem teljesen ki van lőve, lehet, hogy ez valami... PUBG, vagy valami ilyesmi?
Közel jársz, tehát abszolút az a kategória. Most oké, most végig soráltad az összes
ilyen FPS. Hát persze, ezt is végigmondhatom. de nem fogom tudni, szerintem megmondani.
Ez megint egy kicsit szivatós, veled is szivatós, meg a játékkal is, hogy pont ezt választottam ki belőle. Ez kérlek szépen a Cségó ládanyitás hang.
Hát tök jó, mert szerintem életemben nem nyitottam ládát a csébe, sőt tudom, hogy nem is játszottam még vele, úgyhogy ez azért volt. De amúgy nyilván egy nagyon ismert játék.
Igen, de úgy voltam vele, hogy azért ikonikus hang. Tehát,
szerintem a legtöbben nyilván tudják.
A legnézettebb Cség videók azok mindig a ládanyitós videók. Igen. Azért gondoltam, hogy...
Ez valid, csak én sajnos egyet sem
láttam. Egy kis fricska szerintem kicsit a modern FPS kultúrának, hogy már ez a Cség legikonikusabb hangja az a ládanyítás.
Igen.
Jó. Na, a következő egy nagyon érdekes. Ez egy olyan hang, amivel kapcsolatban ilyen kis érdekesség, trivia is van.
Még egyszer. Ez vagy valami RTS, vagy valami ARPG-ből.
Közelít.
Van, ilyen Diablo, vagy valami ilyesmiszerű cucc. Lehet, nem?
Közelít. Az a vicces, hogy, és ez lesz majd a trivia része, hogy több helyes válasz is van.
De amúgy rohadtul, ez valami ilyen grizzly, vagy ilyen medveölő hang, vagy medvehívó hang, nem
majdnem.
Tudom.
Majdnem.
Nagyon ismerős ez a hangeffekt nekem. De a majdnem, jó, csak annyit mondj meg, hogy ez egy állatnak a hangja?
Igen. Azért mondtam, hogy majdnem egy állat. Igen.
De hogy létező állat, vagy egy kitalált lény?
A játékban egy létező állat hangja, de azt nem tudom, hogy a létező állatnak tényleg ilyen hangja van-e, tehát hogy ez egy ilyen kicsit ilyen mesterséges hangeffekt. De igen, egy sima hétköznapi állatnak van ilyen hangja egy játékban.
Az a fogalmam sincs, de nekem olyan mondom, mintha valami ARPG-ben leszúrnál egy ilyen medvét, vagy esetleg egy ilyen Skyrim, vagy Oblivionba egy ilyet megölsz, ennyit tudok kihúzni ebből.
Közelít. Na szóval az a nagyon vicces ebben, hogy ez a hang valami random ilyen sound effect pakból származik, és két egymást a teljesen független játékfejlesztő, akinek mind a két játék baromi ikonikus lett, használta ugyanezt a hangot két különböző dologra.
Nem akarok hülyeséget mondani. Utólag megmondom, ha esetleg.
Jó. Az egyik, és én nem emiatt kerestem rá erre a hangra eredetileg, ez az Age of Empires 2-ből a Mameluk katonának a hangja, a tevés lovagnak a hangja. Tehát ez gyakorlatilag egy teve hang. Ebből a szempontból abszolút egy állati hang. De ugyanakkor ez a hangja a Doomban az imp karaktereknek a halálának, a kis démon izék, amikor meghalnak. Ez a ugyanaz. Valószínűleg az Age of Empires 2-ből ismerős volt.
Igen. Csak... Baszak, ez egy teve hang. Istenem. Amiatt volt ismerős.
Biztos.
Valamiért azt gondoltam, hogy ez egy ilyen... Még hány ilyen szörny hang van, amit...
Igen, meg igazából tényleg, tehát hogy amilyen minőségben készültek a hangeffektek akkoriban, akár egy medve hangra is lehetett. Nem, ez felismerhető
nekem. Igen. Ja, hát lehetett volna. Igen.
Ez a következő szerintem egy kicsit talán könnyebb, de hogy itt a hangeffekt leírja saját magát, de hogy kíváncsi vagyok arra, hogy mikor hangzik el ez a hangeffekt. Ez ahhoz van ez a helyes válasz. Monster
kill. Uh-huh. Ariel Tournament.
Az stimmt.
2004. Vagy 2003.
Igazából szerintem ugyanazt a hangfájt használták nagyon sok helyen. De az első Ariel Tournamentben is ugyanez volt, úgyhogy ennél jobban nem kell leszűkíteni.
Mikor? 10-es streaknél, vagy 5-ös streaknél?
Jó, igazából az, hogy egy streak hang. Az elég igen. Amúgy a 6 vagy annál nagyobb. Tehát az Ultra Kill az 5-ös, és a Monster Kill van-e fölött, amikor 6 vagy annál nagyobb.
Istenem, ezt elfogadom. Azzal is.
Ariel Tournament.
Nagyon jó játék volt.
Na, hát döntsétek el, hogy melyikünk volt szivatósabb. Én lehet, hogy kicsit szivatósabb voltam, mint Bálna.
Hát, igen. Azért úgy gondolom, hogy lehet, hogy ilyen közismertebb hangeffekteket használtam, viszont ugye erősen rámentek az ilyen konzolos Nintendo-s vonalra, viszont azok ugye, ja, hát azok között is volt nehezebb. Nekem itt a legnehezebb ez a
Need for Speed-es.
Az, a Nitro, meg mi volt az a, mint hogyha valami revolvernek a...
Amit ja, a cségós ládanyitás.
Ja, cségó, na.
Igen.
Nem gondoltam rá. Mondom, nekem olyan hangot, mint a Hearthstone-ban, amikor kisorsolja az ellenfelet.
Aha, igen. Hát igen, az feltűnő, hogy egy ilyen kattogó hang. Erre gondoltam, hogy egy kicsit a kvíz is reflektáljon a mikrotranszakciók és a PC játékok helyzetére. Azért ebben még jobban Nintendo, hogy nem kell a gatyádat is elkölteni Mario skinekre.
Ja.
Még.
Tehát még ezt nem. De hát hamarosan megtudjuk, egy hónapon belül ugyanis meg fog jelenni a Switch 2, hogy itt mi fog Magyarországon történni. Kapunk-e belőle, meg ki fog kapni, meg hogy lesz.
Vajon ki fog kapni? Csak nem
egy, a... egy valaki biztosan fog előttem kapni, de hagyjuk is a témát. Ettől függetlenül, ja, érdekes volt ez a kvíz. Hát nem tudom, hogyha lesz ebből valami folytatás, akkor ti mit ajánlotok? Egyébként én néztem más jellegűeket is, tehát nem olyan, ami hangeffekt, hanem mondjuk kifejezetten egy játéknak a OST-je, amit talán még be lehet játszani, bár lehet ez is nehéz. De...
Meg képekkel is lehet, van egy rohadt jó játék, azt nem tudom, hogy te streamelted, de én sokszor nekem volt ilyen default stream dolog, hogy amikor már nincs semmi, akkor még azzal játszom, a Guess the Game, ahol hát ez az ilyen, tudod, mint az ilyen napi kvízek, mint a Wordle, meg ilyesmihez hasonló, hogy azt hiszem 5 vagy 6 lehetőséged van felismerni egy játékot screenshotokból, és nyilván egyre elvontabbtól az egyre felismerhetőbbig megy, és ugye annyi pontot kapsz, hogy hamarabb kitáld, meg vannak segítségek, hogy platform, meg évszám, hogy haladsz előre. Na, az rohadt jó, én azt nagyon szerettem azt a játékot játszani, azt tökre ajánlom. Azzal lehet flexelni a tudásodat a streamen.
Ja, igen. Ami van, vagy nincs. Hát most igazából inkább nincs, az derült ki, de azért ez nehéz, szerintem feladtad a leckét.
Ja.
Eladtad volna mindenkinek.
Hát köszönjük, hogy velünk voltatok, reméljük, ti is elveszítettek azt a kvízet, és részt vettetek, írjátok le, hogy ti hány pontot szereztetek, hogyha ha ti is játszottatok Bálnával együtt, és hát, hogyha szeretnétek nem lemaradni ezekről az adásokról, akkor ajánljuk, hogy iratkozzatok fel YouTube-on, vagy kövessétek a podcastot, hát Spotify-on, meg hát minden ilyen egyéb helyen, ahol podcastokat árusítani szokás.
Igen, és köszönjük szépen ezúton is a támogató kommenteket, meg olyasmiket jó hallani, amikor valaki azt írja, hogy fú, lehetne ez hetente is, meg mit tudom én, szóval ez jól esik nekünk nyilván, de azért igyekszünk mi is helyet kezelni, a kritikus hangokat is várjuk. Köszönjük szépen ezúton is a figyelmet, találkozunk akkor 2 hét múlva, legyetek jók, vegyetek a ceteket, sziasztok!
Sziasztok!